Testvérek, most pedig a Lukács írása szerint evangélium 8. fejezetéből olvasok föl 4 verset. Ekkor egy asszony, aki 12 éve vérfolyásos volt, és minden vagyonát az orvosra költötte, de senki nem tudta őt meggyógyítani. Oda ment, hozzá férkőzve megérintette Jézus ruhájának a szegélyét, és azonnal elállt a vérfolyása. Jézus ekkor ezt kérdezte, ki érintett engem? Amikor mindnyájan ezt tagadták, Péter így válaszolt, Mester, a sokaság szorongat, és itt tolunk körülötted mennyi ember. De Jézus ezt mondta, valaki érintett engem, mert észrevettem, hogy erő árad ki belőlem. Mikor az asszony látta, hogy nem maradhat észrevétlen, remegve előjött, eléje borult, és elbeszélte az egész nép előtt, hogy miért érintette meg őt, és hogy miként gyógyult meg azonnal. Jézus pedig ezt mondta neki, Leányom, hited megtartott téged, menj el békességgel. Amen. Foglaljuk el helyünket. Amikor Jézus egy-egy gyógyító csoda történetét olvasom, akkor az első kérdés egyre inkább az bennem, hogy hol történik a gyógyulás, hol kezdődik a gyógyulás, mi a gyógyulás első lépcsőfoka. Ebben a felolvasott evangéliumi részben láttunk egy asszonyt, aki nagyon sok próbálkozást megtett ahhoz, hogy meggyógyuljon, hiszen azt olvassuk, hogy már minden vagyonát az orvosra költötte. Azt tehát nem lehet mondani, hogy nem próbált meg mindent. De senki nem tudta meggyógyítani. Hol kezdődött az ő életében a gyógyulás folyamata? Bármennyire is furcsa, de a gyógyulásának, a saját gyógyulásának az elindítója az ő maga volt. Az ő maga volt. Mindjárt beszéljünk erről, de előtte hadd mondjam el, hogy mindig lenyűgöz, hogyha az agyunk működéséről hallok, olvasok, vagy látok esetleg valamilyen filmet, dokumentumfilmet, ismeretterjesztő videót. Így volt ez a napokban is, amikor megnéztem egy előadás részletet, több agykutató, idegsebész, fizikus beszélt arról, hogy milyen hihetetlen hatalma van a gondolatnak. A gondolatnak, ami először az agyunkban fogalmazódik meg. Egy nagyon érdekes dolgot mondtak, látni fogjuk majd, hogy mennyire összefügg ezzel a felolvasott evangéliumi történettel. Azt mondta az egyik ilyen kutató, hogy ha valamit rendszeresen gyakorlunk, csinálunk, akkor az adott idegsejtek az ideg végződéseikkel összekapcsolódnak. Minden ilyen összekapcsolódás pontnál egy gondolat és egy emlék képződik. Tehát a megtapasztalt emlékekből fog kialakulni egy képen. A világról, egy adott érzésről. Például arról, hogy mi a szerelem. Ezért van az, hogy míg egyes ember, ha meghallja ezt a szót, hogy szerelem, valami borzasztó érzés vesz rajta erőt, megjelenik előtte egy arc, egy kép, egy csalódás, egy hűtlen arc, aki miatt az ő élete akár tönkrement, és nem úgy sikerült, más pedig, ha meghallja ezt a szót, hogy szerelem, elönti egy boldog érzés, egy olyan megtapasztalt jó érzés, amit akár utána már-már függő módon keres újra és újra. Ugyanaz a dolog, mégis homlok egyenest más megközelítés. Miért? Azért, mert az ő agyában a szerelemről alkotott kép egy olyan ideg összekapcsolódást hozott, amit az adott élmény táplált. Ha valakinek rossz, akkor utána a szerelem rossz élményként fog megjelenni. És ez ilyen tartós összekötések alapján jön létre az idegháló az ember agyában, és minél inkább egy ugyanazt a területet mozgósítjuk és nyomatékosítjuk az életünkben, minél inkább ugyanaz a gondolat és ugyanaz az érzés határozza meg az életünket, az a terület fog egyre aktívabb lenni az agyunkban, az az idegháló. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy ha valaki egész életében állandó elnyomásnak teszi ki magát, állandóan a rossz érzéseket engedi magában uralkodni, állandóan a dolgokat mindig onnan nézi, hogy miért nem lehet megoldani és megcsinálni. Az egész élete arról szól, hogy az élet mennyire nehéz, mennyire igazságtalan, bezzeg ugye másoknak milyen könnyen megy. Az agyában ezek az ideghálók fognak dominánsan működni. És utána ez meghatároz minden mást. Ezek elképesztő dolgok, hogyha belegondolunk ebbe. Ezek elképesztő dolgok. Mert igenis azt mondja és azt mutatja, hogy mégiscsak minden, ami velünk történik, innen indul ki. De ha ez így van, akkor utána hogy foghatjuk a körülményekre azt, hogyha valami nem sikerül? Ha ez tényleg így van, akkor utána milyen mentsége van annak az embernek, aki leéli az életét úgy, hogy igazából soha nem tapasztalta meg, hogy mire lenne képes, ha végre kimerne mozdulni a megszokott tompaságból és tunyaságból. Ez a legfájóbb ebbe az egész, hogy nincs mire fogni, testvére. Nincs mire fogni. A valóság milliónyi szeletéből kiki eddig élete tapasztalatai alapján kiválogatja azt, amit ő érezni és látni képes. Pontosabban nem képes mást észrevenni, csak azt, amihez a múltban valamilyen élmény vagy érzés kapcsolódik. Képzeljék el, hogy állítólag a Karib-tengeri sziget világban, amikor Kolumbusz hajói megjelentek, azaz a bennszülöttek, az indiánok nem vették észre a hajót, amelyek közeledtek, Amerika felfedezésénél járunk, ugye, amelyek közeledtek. Miért? Mert soha életükben előtte hajót nem láttak. Képtelenek voltak értelmezni az adott jeleket. Nem volt emlék, nem volt egy érzés ezzel kapcsolatban, nem vették észre. De hogyha ez hihetetlennek tűnik, akkor hadd mondjak egy másik dolgot. Hallottam egyszer egy édesanyáról, akinek a gyereke beteg volt, egy olyan betegség, ami borzasztó sok kellemetlenséggel jár, bármikor erőt vehet rajta, és bizony a kisebbik gyermeknél is jelentkeztek jelek, amik azt mutatták, hogy lehet, hogy nála is baj lesz. Az édesanyja nem volt hajlandó meglátni ezeket a jeleket. Nem volt hajlandó tudomásul venni. Nem akart újra azzal az érzéssel találkozni, hogy a másik betegem is gyerek, vagy a másik gyerekem is beteg, hogy nála is ugyanazok a problémák lehetnek, egyszerűen elhárította, nem vett róla tudomást. Ez ugye pont másik apropó volt, mint ahogy a benszülöttek nem vették észre Kolumbusz hajóit. Egészen döbbenetes, ami a fejünkben és az agyunkban van. Hát testvérek, ez azt jelenti, hogy valóban mi alakítjuk ki a valóságunkat. Végig gondoltad egyszer, hogy miben nőttél fel? Megvizsgáltad-e már az életedet abból a szempontból, hogy milyen élmények és tapasztalatok értek téged? Mondjuk addig a pontig, ahol ezen elgondolkoztál. Hogyha ez a pont most van, akkor eddig a pontig. Milyen családban nőttél fel? Mit tapasztaltál, mit láttál, milyen minták voltak előtted? Számodra az lett a valóság. Ha nem láttál más szüleitől, csak azt, hogy minden fontosabb, az állat is fontosabb a gyermeknél, a föld is fontosabb a gyermeknél, akkor képtelen leszel normális családra, mert ez a valóság, ebben nőttél bele, ez éget bele az ideg sejtjeidbe. Borzasztó fontos dolog, hogy eljussunk addig a felismerésig, hogy a mi identitásunk az élményeinkből, az érzéseinkből, az eddig megélt érzéseinkből fakadna. Nos, akkor most térjünk vissza erre a vérfolyásos asszonyra. Mi volt az ő eddigi tapasztalata az életből? Mi volt az, ami kialakította az ő identitását? Az, hogy beteg, és nem tudnak vele mit kezdeni. Az, hogy itt van ő, nyomorult asszony, ráadásul még asszony is, nem elég, hogy beteg, még asszony is, ami abban a korban aztán még nagyobb hátrányt jelentett. Minden vagyonát elköltötte orvosra, az életből a tapasztalata az volt, hogy ez az élet egy roncs, hogy az élet nehéz, hogy az életet nem érdemes élni, és semmilyen más elképzelése nem volt, hogy mit tehetne. Elfogyott a pénze. Nem tudta senki sem meggyógyítani. Az ő agyában összekapcsolódtak ugye azok az idegpályák, amelyek ezt az érzést táplálták utána újra és újra. Mert ebben érték ők az, őt az állandó megerősítő hatásuk. És egyszer eljön az a pont, amikor azt mondta, hogy nincs tovább. Nincs értelmes válasz arra a kérdésre, hogy mi az életem értelme. Nem tudom, hogy van-e itt közöttünk olyan, aki eljutott már erre a pontra. Mi az életem értelme? Miért élek? Miért történnek velem azok, amik történnek? És amikor az ember eljut oda, hogy erre nincs az eddig ismert emlékek és érzések között válasz, akkor egy határponthoz érünk el. Akkor eljutunk oda, hogy porszemek vagyunk. Akkor eljutunk oda, hogy semmit, de igazából semmit nem tudunk uralni az életünkben. Ez az a kiszolgáltatottság érzés, amit a Biblia úgy fogalmaz meg egy példázatban, hogy a tékozó fiú példázatában, hogy eljut a vájúig. Az az ember, aki előtte két kézzel szórta a pénzt, és neki addig az volt a valósága. Eljut a vájú élmény. Mit tegyek? Hogyan tovább? És oda megy a tömegben, oda vetődik Jézus köré, és így olvassuk, hogy hozzá férkőzve megérintette a ruhája szegélyét. Testvér, semmilyen változás nem fog történni az életedben, és az enyémben sem, ha végre nem merünk elkezdeni hinni a hihetetlenben. Hogyha továbbra is ragaszkodunk az eddig jól bevált életvizsgálatunkhoz, életvitelünkhöz, ha továbbra is az életünket az eddig megszokott síkon akarjuk megoldani, nem fog változás történni. El tudod képzelni, milyen állapot lehet eljutni oda, hogy már csak abban reménykedek, hogy megérintem a ruháját? Holott előtte minden vagyonomat az orvosra költöttem. Értjük ezt? És az asszony eljutott ide. A racionalitás szürke valóságából egyszerűen kijött. És azt mondta, hogy most már abban fogok reménykedni, aminek semmi értelme nincs a világon. Na, itt kezdődik a csoda. És itt kezdődik a gyógyulás. Értitek, miért mondtam, hogy hol kezdődött az asszony fejében a gyógyulás? Itt. Az asszony életében a gyógyulás? Itt kezdődött. Mert végre szakítani mert mindennel, amiben ő eddig reménykedett. Hány és hány olyan nyomorult élet van körülöttünk, vagy akár mi magunk is szenvedünk attól, hogy nem hoz semmi újat a holnap. Ugyanaz kezdődik előről és előről. Mert amíg az ember csak abban hisz, amit eddig látott és tapasztalt, nem fog történni semmi, ami ennél többet mutat. És itt elkezdődik valami egészen csodálatos dolog. Amikor az asszony végre mert hinni a hihetetlenbe, akkor elhangzik egy kérdés Jézus részéről. Ki érintett engem? Ki érintett engem? Jönnek a tanítványok, akik a racionalitás emberei, látjuk ugye az ő válaszukból, már-már szinte azt nem mondja Péter, hogy normális vagy mester. Hát nézd meg, mennyien vesznek körül. Hogy teheted fel egy ilyen tömegben azt a kérdést, hogy ki érintett engem? 25-en érintette, kedves Jézus. Hogy gondolt, hogy ez egy komoly kérdés? Egy kérdés. És akkor Jézus azt mondta, valaki érintett engem, mert észrevettem, hogy erő árad ki belőle. És ezt itt szeretnék megállni, és ezt aláhúzni százszor. Azt mondja, észrevettem, hogy valami erő árad ki belőle. Emlékeztek az először felolvasott szakaszban, az apostol azért imádkozik, hogy képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, hogy mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység. Mi kell ehhez? Tudatosság. Hogy képes legyek felfogni, hogy miről szól az élet, hogy mi az élet igazi értelme, ehhez tudatában kell lennem. Jézus észrevette. Mert ő nem úgy érte az életét, mint az átlagember, akinek csak úgy telnek a napok. És nincs semmi változás, és nincs semmi új. És egyik szürke nap után jön a másik szürke nap. Jézus tudatosan érte az életét, tudatában volt annak, hogy ő mire képes, ezért észrevette, hogy erő árad ki belőle. Észrevettük-e mi, hogy mi árad ki belőlünk? Ez egy borzasztó fontos kérdés. Észrevesszük-e, hogy mi árad ki belőlünk? Hazamegyünk, visszacsöppenünk majd most a megszokott valóságunkba. Tudatában vagyunk, hogy mit üzenünk? A feleségünknek, a férjünknek? Egy mozdulatunkkal, egy pillantásunkkal, ahogy az ebédet fogadjuk, ahogy elfelejtjük megköszönni, vagy mit tudom én, milyen banális dolgokat mondjam. Tudatában vagyunk-e annak, hogy mi árad ki belőlünk? Jézus tudatában volt. Észrevette, hogy erő árad ki belőle. És ez azért fontos, testvér, mert csak így történhet meg velünk is az a csoda, ami ezzel az asszonnyal megtörtént. Mert a folytatás az így hangzik, mikor az asszony látta, hogy nem maradhat észrevétlen, remegve előjött, eléje borult és elbeszélte, stb. Mi történik itt? Nagyon fontos, hogy megértsük. Vége szakad az asszony eddigi életének, gondolkozásmódjának, életfelfogásának és érzésvilágának. Vége. Mert ő eddig így élt, észrevétlenül, próbált elbújni, hogy az emberek nem utogassanak rá újjal, hogy végre ne találkozzon megvető pillantásokkal, hiszen a korabeli ember ugye azt gondolta, hogy a betegség az valami nagyon súlyos büntetés, mert valami nagyon súlyos bűnt követtél el. Ez az ember eddig akart észrevétlen maradni, azt se akarta, hogy egyáltalán tudjanak a létezéséről, így élte az életét. De az, hogy Jézus tudatában volt annak, hogy erő árad ki belőle, ezt az asszony kihúzta ebből az állapotból. Többé nem maradhatott észrevétlen. Föl kellett vállalnia, hogy itt vagyok, én vagyok az, aki eddig így éltem, így gondolkodtam. De most valami teljesen új kezdődik. Milyen jó lenne észrevétlenül maradni sokszor, nem? A jó megszokott kis körülményeink között, a jól megszokott kis világunkban. Ahol biztonsággal mozgunk, mert eddig ezt szoktuk meg. De jó lenne, hogyha megadatna nekünk is az, hogy ne vegyék észre a nyomorúságunkat, a bűneinket. És figyeljétek meg, hogy az ember mennyire tökélyre fejlesztette ezt a képességét. Talán nincs képmutatóbb kor a mai kornál, amikor mindenki valami más arcát mutatja, még a szomszédnak is, mint ami valójában ő. Mert nem akarjuk, hogy észrevegyék, hogy kik is vagyunk valójában. Mert borzasztó szembesülni azzal az érzéssel, hogy ez vagyok egy nyomorult, egy tehetetlen, stb. Tökélyre fejlesztettük a képmutatást, tisztelet természetesen mindig a kivételnek. És itt van ez az asszony, aki többé nem maradhatott észrevétlen. Ki kellett szakadnia az eddigi életfelfogásából, különben nem történik csoda. Remegve előjött, eléje borult és elbeszélt az egész nép előtt, hogy miért érintette meg őt, és miként gyógyult meg azonnal. Nincsenek bujkáló keresztjének. Nincsenek látás keresztjének. Nincsenek Krisztus követők, akik bujkálnak, akik szégyellik, akik nem mernek róla beszélni. Akkor ott még a régi élet van, A régi felfogás, a régi beidegződések és a régi idegpálya összekapcsolódások. Mert tudjátok, mi a csoda? Elmondta ez az agykutató. Ha az ember elkezdi megváltoztatni valamilyen külső hatás, vagy teljesen mindegy miért, az addig megszokott gondolatait, ezek az összekapcsolódott idegpályák elkezdenek szétválni egymástól. Érted, mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy az ember bemeri engedni az életébe valami újat, valami többet, mint ami eddig volt, akkor elkezd megváltozni a gondolkodása. Az az ember, aki életében először megpróbál megbocsátani, elkezdi szétválasztani a harag, a gyűlölet összekapcsolódott idegpályáit. És elkezd valami új jönni az életébe. Ennek az asszonynak ez történt. A senki vagyok, a nyomorult vagyok, a nem ér semmit az életem érzéséből elő kellett állnia. Az észrevétlenségből példává kellett válnia. És amikor Jézus ezt látta, mert ő tudatában volt annak, hogy most ez mekkora lépés az asszony részéről, hogy előjön, azt mondta neki, leányom, hited megtartott téged, menj el békességgel. Vajon kívánhat-e többet az ember annál, mint hogy az Úr Jézus Krisztus ugyanezt a mondatot elmondja most az életünk felett. A te hited, az a hit, ami már mer hinni a hihetetlenben, megtartott téged, menj el békességgel. És ami eddig volt békétlenség, és ami eddig volt észrevétlenség, és ami eddig volt fájdalom, és ami eddig volt kiszolgáltatottság, az megszűnik, és helyébe lép valami, amire csak ez az emberi szavunk van, hogy békesség. De ez sokkal több annál, mint amit szavakkal el lehet mondani. A te hited tette ezt veled. A te hited tartott meg téged. Isten áldjon meg bennünket ilyen nagy hittel, testvére. Merjük kivinni a mi otthonainkba, a munkahelyünkre, a szomszédjaink közé. Merjük kivinni azt, hogy az élet megváltoztatható. Hogy nem igaz az, hogy erre vagyunk ítélve. Nem igaz az, hogy nincs lehetőség váltani és változtatni. Merjük vinni. Merjük kivinni az evangéliumot. A templom négy falu közül. Így legyen. Amen.